Jó reggelt, már majdnem azt mondom, jó estét kívánok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szép új hét.
De benne van.
Benne vagyok? Jó vagyok?
Jó.
Köszönöm szépen. Szép új hetet kívánok mindenkinek. Itt van még egy másolat, ha valakit érdekel. Úgyis az utolsó alkalom, hogy ezt a másolatot lehet használni, mert olyan szépen haladunk, hogy már a tizedik lapon tartunk. Daf Jud. Tizedik lap. Nem tudom, hogy a kedves hallgatóság tudta tegnap este követni a eseményeket a Facebookon? Tessék, köszönöm. Az nem a leváns.
Ja,
régi cucc. Tudta tegnap este követni az eseményeket a Facebookon? Egy új misnát kezdtünk el az előző lap végén. Ugye egészen mostanáig az első misnát, az első törvényt vettük, amiben arról volt szó, hogy mikor kell mondani az estismát. Tegnap este viszont elkezdtünk egy új misnát, ami arról szól, hogy mikor kell mondani a reggelismát. És csak gyorsan átismételjük azok számára, akik esetleg lemaradtak a tegnap esti felvételről, hogy az estismát, azt, a reggelismát, azt el kell, annak a kezdetével kapcsolatban két vélemény volt. Mikor van már annyira világos, hogy azt mondhatjuk, hogy amikor felkelsz, az megvalósul. Az egyik vélemény szerint, amikor a világos kék szint meg lehet különböztetni a fehér szinttől, ugye ez onnan jön, hogy a cicesz, a szemléltető rojtnak régen az egyik rojtja az világos kék volt, és akkor ezt meg lehessen különböztetni. Ugye a cicesz fejezete is benne van a smában, az a harmadik fejezet. A másik vélemény, hogy amikor meg lehet különböztetni a világos kéket a zöldtől, ugye azért, mert a horizonton, amikor kezd világos lenni, akkor az égbolt, a kék égbolt és a zöld fák és horizont az elválik egymástól. És meddig lehet mondani? Az egyik vélemény szerint addig, amíg föl kell a nap, az nem sokáig, tehát összesen akkor lenne egy fél óránk arra, hogy elmondjuk. A másik vélemény szerint pedig lehet mondani addig, ameddig eltelik 3 óra a napból, mert 3 óra az, amikor a legkésőbb kelnek fel az emberek, a királyok is már a 3. órában föl kellnek. Most megint bekapcsoltuk a fűtést? Hogy valaminek nagyon nagy hangja van.
Lent,
nem mondja is. Csak azért, mert... Hogy? Oké. A lényeg az, hogy lehet hallani engem, ugye? Jó, köszönöm. Szóval, akkor most tartunk a Jud oldal tetején, a két pontnál kezdjük, és megint különböző történetek fognak következni, méghozzá főleg a zsoltárokra építve, a zsoltárokra magyarázva. Hanubiri jönni, de hávim is hovuszai, de Rabbi Meir vávó kamet szárelej tuva. Rabbi Meirnek a környezetében jó sok ilyen gazember lakott, akik állandóan idegesítették. És nyaggatták, és viccet csináltak belőle, gúnyolták. Háveka bajra meirach meja lajuk, je hechtele muszu. Mert mit csinált Rabbi Meir? Imádkozott, hogy halljanak meg. Nem cécózott Rabbi Meir. Zavarnak, imádkozott, hogy halljanak meg. Amir lé brured viszejut. De volt neki egy felesége, akit úgy hívtak, hogy Brúria. Brúria maga is egy rabbinak volt a lánya, és többször szerepel a Talmudban, mint egy bölcsasszony. És látjuk, hogy asszonyok milyenek, kicsit békésebbek, mint a férfiak. Azt mondta neki a felesége, Máj dájtok, miért imádkozol azért, hogy valaki halljon meg? Ha azt mondanád, hogy azért imádkozol, mert az van írva a zsoltárokban, mi sündik szív, je támuhatoim, mert az van írva a zsoltárok 104-es zsoltárban, pusztuljanak el a vétkek, Míg szív hajtim? Ha toim szív. Nem az van írva, hogy pusztuljanak el a vétkesek, hanem az van írva, hogy pusztuljanak el a vétkek. Ha azt mondod, hogy azért imádkozol, hogy pusztuljanak el, mert benne van a zsoltárokban, hogy Dávid is azért imádkozott, hogy pusztuljanak el a vétkek, akkor itt van még Laci kártyás. Szóval, hogyha azért imádkozol, hogy pusztuljanak el, hogy halljanak meg, mert hogy Dávid is azt mondta, hogy pusztuljanak el a vétkek. De ő azt mondta, hogy a vétkek, nem a vétkesek. De olyd, és filsz fejletre a Nézzük meg a végét ennek a mondatnak ráadásul. Nem azt mondta, hogy vétkesek, hanem azt mondta, hogy vétkek, és ráadásul mit mondott a mondat végén? Úrja, sajn, ojd, énam, és ne legyen több vétkes, hogy ne legyen több gonosz ember. Kivöndéje támulha toim, úrja, sajn, ojd, énam, minek ez duplán mondani? Ha az első mondat, a mondat első fele azt jelenteni, hogy pusztuljanak el a vétkesek, akkor miért kell hozzátenni a végén, ne legyen több vétkes? Fölösleges ismétlés. Ja, Dávid mit mond? Pusztuljanak el a vétkek, és ne legyen több vétkes. Ha a mondat első fele is a vétkesekre vonatkozna, akkor fölösleges hozzátenni a végén még egyszer, és megismételni. Hanem ez mit jelent? Mert azt jelenti, el a bajrák majd lajú, de a hádrömi csuva. Dávid azért imádkozott, hogy szűnjenek meg a vétkek. Azok az emberek, akik vétkeket követnek el, ne kövessenek el több vétket. A vétkek szűnjenek meg, és ne a vétkesek. Térjenek meg az emberek, tegyenek csúvát, urasai, nem, én nem, és akkor nem lesz több vétkes. És akkor így értető a mondat. Pusztuljanak el a vétkek, azt jelenti, hogy szűnjön meg a vétek, mint olyan, mint fogalom, és akkor nem lesz több vétkes ember. De nem szabad azért imádkozni, hogy meghaljon valaki. Ha valaki egy rossz ember, akkor imádkozzunk azért, hogy ne legyen többet rossz ember. Ne azért imádkozunk, hogy halljon meg. Baj ráhmel lajúva hadröböt súva. Erre mit csinál tényleg, ami miért? Akkor meghallgatta a felesége tanácsát, és onnantól fogva nem azért imádkozott, hogy halljanak meg, hanem azért imádkozott, hogy térjenek meg. Térjenek Rótra. És így is történt. Imádkozott értük, és meg is tértek. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés, hogy ha valaki rossz, ha valaki vétkeket követ el, az az ő felelőssége, az ő szabad választása. Olyan, hogy az van írva, hogy minden az örökkévaló hatása, minden az örökkévaló döntése vagy hatalma alá tartozik, egy dolgot kivételével. Chutz mi jirát shamayim. Annak kivételével, hogy valaki jó úton jár, vagy rossz úton jár. Ez mindig az én felelősségem. Hogy lehet imádkozni azért, hogy valaki ne legyen vétkes. Szóval például, ha én rossz úton járok, és imádkozok azért, hogy ne járjak rossz úton. Ne imádkozzál, hanem fejezd be! Mit imádkozol? Akkor itt mit jelent az, hogy imádkozz azért, hogy térjenek meg? Ők akkor fognak megtérni, amikor a szabad akaratukban úgy döntöttek, hogy meg fognak térni. Erre azt mondják a kommentárok, különbség van akközött, hogy valaki magáért imádkozik, hogy térjen meg, annak semmi értelme. Az ember, ha ne akar térni, akkor térjen meg. És valaki másért imádkozik, az csak annyi, hogy adjon neki kellő erőt az Isten, hogy legyen ereje a megtéréshez, de nem magáért imádkozik, hanem másért, és annak pedig van értelme. Az órát kölcsön kellett, nem haragudj, köszönöm. Amele ótsz dukile brurek szív, rani a karala jalda, köszönöm szépen, rani a karala jalda, mi sum de la jalda, rani. Ha már brúrjáról van szó, erről az asszonyról, Rabbi Meir feleségéről, ilyen okos és bölcs volt, akkor mesélünk egy másik történetet vele kapcsolatban. Egyszer egy eretnek ember odament hozzá, és Ézsaiásnak egy mondatával kapcsolatban próbálta a tudását próbára tenni. Azt mondja Ézsaiás, Ronia kara lajalada, boldog a meddő, mert nem szült, ki rabim bnése mama, mert sokan vannak, mert többen vannak a pusztulás fiai, mint a Beula fiai, mondta az örökkévaló. Most vegyük a mondat első felét. Azt mondat úgy szól, boldog a meddő, mert nem szült. Azt mondja neki, ha valaki boldog azért, mert nem szül. Azt hogy lehet? Egy meddő asszony boldog azért, mert nem szül. El a mája karajalda, rannik neszesz is szól, se dömli is, akkor a karajalda, banim lege hennom köv a szájhoz. Erre azt mondta neki, a kérdés érthető? Ézsaiás azt mondta, boldog a meddő, aki nem szült. Megkérdezte Brúriától ez az eretnek, micsoda dolog ez. Meddő asszony boldog azért, mert nem szül. Azt neki Brúria, ez egy átvitt értelembe kell érteni ezt a mondatot. Boldog Izrael népe, hogy nem szül olyan bűnös gyerekeket, mint Beula, mint Edomnak, mint Rómának a népe. Ugye, ki a meddő? A meddő az a meddőváros, Jeruzsálem. Ugye ezt átvitt értelemben szimbolikusan kell érteni, hogy a meddőváros, Jeruzsálem ugyan elpusztul, ezért meddő, nem szül gyerekeket, de legalább nem szül olyan gyerekeket, akik vétkesek, nem úgy, mint Róma, amely vétkes gyerekeket szül. אומר ליהוד צדוקי לרבי אבו, כסיב מזמן לדוד בברכם לפני אבשלום בנוי. הקובעת כזו רס, מגין הזולטרוקה פוק פוגלקוזני, és a következőről fog szólni. Ugye a zsoltárok, összesen van 150 zsoltár. A zsoltárokban sok olyan általános Isten dicsőítés van, amikor Isten dicsérjük, de vannak benne olyan fejezetek, amik kifejezetten egy adott epizód, Dávid életének egy adott epizódjáról szólnak. Most a harmadik zsoltár az úgy kezdődik, ének Dávidnak abból az időben, amikor menekült Avsalom fia elől. Ugye említettük egy pár nappal ezelőtt már ezt a történetet, ugye Dávidnak volt egy fia Avsalom, aki rossz útra tért, és magához akarta kaparintani a királyi hatalmat, és Dávid a hármas zsoltárt így kezdi. Dávid éneke abból az időből, amikor menekült Avsalom fia elől. Valamivel később az 57. zsoltár az így kezdődik. Le David michton be varchem ipnei Saul be marag. Ének Dávidnak, ének Dávidtól, abból az időből, amikor menekült Saul király elől, és egy barlangban bújt el. Melyik történet volt előbb? Az, amelyik, amikor Avsalom elől menekült, vagy az, amikor Saul elől menekült?
Szerintem Saul, hát a fia később született.
Oké, akkor mindenki egyet ért. Saul volt előbb. Előbb király lett, utána született a fia Avsalom, csak jóval korábban volt Saul. Akkor azt kérdezi ez a Cduki, ez az eretnek azt kérdezte Rabbi Abbótól, valami nem stimmel a zsoltárokban. A történet szerint előbb lett volna Saul, és utána lett volna Avsalom. Akkor miért van az ok, mi az oka annak, hogy rögtön a harmadik zsoltár az Avsalom, és csak az 57. az, hogy Saul. Nichtöber amellei, Átunde lojde ristichen smuchin kásseléhu. Erre azt mondták Rabbi Abbahu. Ti, az eretnekek, akik nem magyarázzátok a Tóra fejezeteinek egymás mellettiségét, nektek ez valóban egy kérdés? Anonde dar sinan smuchin loj kásselan. De mi, aki magyarázzuk a Tóra fejezeteinek egymás mellettiségét, nekünk számunkra ez nem kérdés. Egy pillanat rájunk meg, kikről van szó. Ez egy visszatérő fogalom a talmudi irodalomban, a tzdukim. Cdukim, magyarul úgy hívják, hogy szadaceusok. Cdukim, az magyarul úgy kéne fordítani, hogy szenteskedők. Oké? Okay? Most kijárt már Izraelben a kumráni barlangokban. A kumráni barlangban találták meg a holtengeri tekercseket, és ott megtaláltak egy ilyen telephelyet is, egy ókori kibucot, egy ókori kis falut, ahol az emberek, ez a szekta együtt élt, és az ő írásaikból maradtak föl ezek a tekercsek, amiket 2000 évvel később megtalált egy beduin pásztor, ott a holtenger környéke, azért hívjuk holtengeri tekercseknek. Most kiderült, hogy ezek, akik ezt a kommunát föntartották, ezek ugyanazok, akikre a Talmud úgy utal, mint Cdukim. A Cdukim, ezek a szenteskedők, vagy szadaceusok, ez egy olyan társaság volt, aki úgy érezte, hogy a rabbik és a rabbinikus zsidóság nem elég vallásos. Ugye manapság, amikor egy zsidó irányzat próbál valami újat, akkor azt mondja, hogy túl vallásos. Kell könnyíteni. Akkor aztán nem elég vallásos. És ők elvonultak, és ilyen szektaként éltek, és ezért hívták őket szenteskedőknek. Most ők nagyon ragaszkodtak a szó szerinti magyarázathoz. És egy ilyen szadaceus vitatkozott Rabbi Abbahuval. Ez egy visszatérő elem a Talmudban, hogy ezek a szektások, ezek vitatkoztak a rabbikkal. És ő az, aki azt mondta a rabbinak, nézd csak meg, mi az oka annak, hogy Dávid előbb beszél Avsalomról, és utána beszél Saulról. És erre azt mondták rá, látod, ezért van szükség arra a értelmezési hagyományra, amit mi követünk, ahol értelmezzük a fejezetek egymás mellettiségét. Ti nem értelmezitek a fejezetek egymás mellettiségét, mi igen. Hogy kell ezt érteni? Ugye, amikor a Tórában fejezetek követik egymást, akkor mi a logikája annak az egész Tórában, hogy a fejezetek követik egymást? Egy könyvben kétféle oka lehet annak, hogy fejezetek követik egymást. Az egyik ok az lehet mi? A kronológia, az idő. Hogy az időpontok haladása szerint követik a fejezetek egymást. Ahogy egy történet valamilyen dologról szól, ami később van, az később jön. A Tórában van egy olyan alapelv, én mugdamu muharba tojra. A Tórában nem feltétlenül időrendbe követik egymást a fejezetek. Előfordul, hogy valami később történt, és korábban van leírva, valami korábban történt, és később lett leírva. Miért? Mert a fejezetek egymás mellettiségeinek nem csak az időrendi sorrend lehet az oka, hanem lehet az oka az értelme is, hogy van valami kapcsolat a két fejezet értelme között. Mi a két fejezet, milyen oka lehet annak, hogy Dávid előbb beszél a hármas fejezetben Avsalomról, pedig időben ez később történt? Azért, mert egy fejezettel korábban, a második Zsoltárban, ott Gog és Magog háborújáról van szó. Gog és Magog háborúja Ezékiel könyvében van leírva, és ez Ezékiel proféciája a messiás eljövete előtti időről, talán hallottunk Gogról és Gog és Magog történetéről, akkor Ezékiel leírja, hogy Izrael földjén két király, Gog és Magog egymás ellen és Isten ellen fognak háborút vívni, és ez lesz az utolsó háború a megváltás előtt. Mint egy fájdalom a megváltás. Ezzel mindig van egy háború, akkor azt mondjuk, akkor lehet, hogy ez az utolsó háború a megváltás előtt. Mindig reménykedünk benne, hogy ez az. Most ott ugye Dávid ezzel a proféciával foglalkozik, és mondja, hogy majd hogyan fog történni ez a háború. A Gog és Magog háborúja. Azt mondja, Lama Nismacha Pársasza Samna Pársasza Gögö Magog. És ezért került Avsalom története közel Gog és Magog történetéhez, mert az ember azt mondaná, Simmel, Haldam, Krumi és Eved, és majd berábolj, az ember azt kérdezné Gog és Magog kapcsán, hogyan lehetséges, hogy Gog és Magog, az emberek föllázadnak Istennel szemben, akkor erre azt fogja mondani neked, Dávid, nézd csak meg, az én fiam is föllázadt velem szemben, Avsalom, és ezért ne csodálkozz, hogyha az ember föllázad Isten ellen. Ha egy emberfia föllázadhat az apja ellen, akkor az emberek is föllázadhatnak Isten ellen. Klumnyi és Ben Shemayim, el a hába, a haki, nem a hába. Amen Rabbi Yehanam, Mishum Rabbi Yehanam, Rabbi Shimon Ben Yochai. Megyünk tovább, ha már Dávidról van szó. Azt mondta Rabbi Yochanan, kire vonatkozik az a mondás, amit éneklünk minden péntek este, Pia Paszka be Chachma be Szöjrász Cheszedel le Sajna. Minden péntek este két éneket szoktunk minimum elénekelni a kidus előtt. Mi az a kettő? Shalom Aleichem és Eshchayil. És Eshchayil az az utolsó fejezete a példabeszédeknek, ahol Salamon, aki a példabeszédeket írta, az a ház asszonyát dicséri. És különböző dicséreteket mond a ház asszonyára. És mit mond Salamon? Azt mondja, Pia Pascha be Chachma, a száját nyitotta bölcsességgel, de Töjrász Keszed áll a Sajna, és jámborság tanítása van az ő nyelvén. Szó szerint ez vonatkozik a házasszonyára, de azt mondja, a Talmud, kire vonatkozik ez? Szóval ez nem a házasszonyára értette csak Salamon, hanem a saját apjára is, aki bölcsességgel nyitotta a száját. Neged David se darbecha misai lamimba amársira, aki ötféle, az élet öt nagy állomásáról mondott egy-egy áldást, mondott egy-egy tanítást. Ugye Dávidnál ötször szerepel az, Borchi Nafsi Eszesem, áldja lelkem a jó Istent. Miért ötször? Mert ez az öt hely, ahol Dávid áldja Istent, ahol Dávid azt mondja, hogy a lelkem áldja Istent, ez öt fontos állomása az életnek, amikor Dávid fölismeri Isten nagyságát. Mi ez az öt állomás? Azt mondja, az első állomás, az a Zsoltárok 105-103-ban, Borch Nafsi Eszesem, Halk Eszesem, Kocsai, áldja a lelkem Istent, és minden szervem az ő szent nevét. Ez mire vonatkozik? Amikor az ember megfogan. És amikor fölismeri a saját szerveit, és azt mondja, micsoda csoda, az embernek ilyen egész, ilyen szép teste van, és ilyen jól össze van rakva. És erre mondta, ez az első állomás, amikor a lelkem áldja Istent. Az első állomás, amikor a lélek a testbe kezd beszállni. Mi a második állomás? Jocolábra ölmisztákerbe, hogy havam az alajsz, amikor kijön a világra, és fölnéz az égboltra, és látja a csillagokat, szóval most már nem csak magát tudja csodálni az ember, a saját testét, hanem a világot, a teremtést. Wow! Micsoda a teremtés? Csillagok, az égbolt. Az a második, amikor azt mondja Borcha Shem Lachav, hogy áldja az örökkévaló lelkem az összes erejét és angyalát, stb. Stb. Akkor ez vonatkozik a nagy világra, amit Dávid áldott. A harmadik, jajnek mis, is de imaim ni stakel bedodeo, amikor elkezd a kisbaba szopni, akkor ránéz az anyja melleire, és arra is mond egy áldást. Itt miért? Amár a Biblia Bós, asszala dadim be makaim bina. Miért kell még külön áldást mondani az anyja melleire? Azt mondja, mert milyen csodálatos dolog, se asszala dadim be makaim bina, hogy az anyjának a melleit azt a szívéhez tette, és nem a lábai közé, mint az állatoknál. Miért? Ez miért olyan jó? Time a máj. Amire bőrösöket, de is le is tákodnak a merva, hogy ne tisztátalodjon meg a kisbaba, hogy amikor eszik, akkor az anyának a nemi szervét kelljen látnia. Ugye egy állat, amikor szopik az anyjától, akkor pont ránéz arra a bizonyos helyre. Egy ember, amikor szopik az anyja melléből, akkor ez a probléma nincsen, mert Isten csodát tett, és így helyezte el az anyjának a mellei. És a másikok, azt mondja, Rav Mászna azt mondja, de és a linak, makim te nafesz, ugyanígy, hogy ne egy higiéniailag tisztátalan helyről szopjon, hanem egy tiszta helyről. Akkor ez ott a harmadik áldás, amit Dávid mondott. Rav, mert Pajluszon seresaim, aztán, amikor ment előre az életben, és látta, hogy a gonoszok elhullanak, akkor arra is mondott egy áldást, Nisztákadvéma, Misszavamásira, és arra is mondott egy áldást, amikor meghal az ember, ahogy írva van, Borchi Nafsesz Hashem, ahogy írva van, áldja a lelkemet Isten, áldja a lelkem Istent, Istenem, nagyon nagyot tettél, szép dolgot öltöttél magadra, szép ruhát öltöttél magadra. Máj másodál jön vissza nem már. Honnan tudjuk, hogy ez a halálra vonatkozik? Erre azt mondta Rav Silla, ami széfedény anedik szép tásztép a nekhelyébe a hajlunk, taniszer luha mi gavon, bele falim és uvon. Mert ugyanebben a Zsoltárban a végén azt mondja, takard el arcodat, és a lélek szálljon ki a testből, és a föld pora takarja be őket. Akkor magyarul azt mondja Dávid, az élet különböző pontjain dicsérte Istent. Ugye ennek a dolgok az a lényeg, az embert, vannak dolgok, amihez hozzá vagyunk szokva. Ugye mikor szoktuk Isten dicsérni, ha valami csodálatos dolog történik. És vannak dolgok, amikhez hozzá vagyunk szokva, és nem is gondolunk bele annak a csodájába, amihez hozzá vagyunk szokva. Dávid azért volt bölcs, mert a legtriviálisabb dolgokat is is felismerte, és mint hogy az embernek milyen tökéletes teste van, hogy milyen szép a világ, ami körülvesz bennünket, vagy hogy az ember az anyja melléről szopik. Ezek mind csodák tulajdonképpen, csak azért nem dicséri egy átlag ember Istent emiatt, mert meg már megszoktuk. Mint az ember megszokik, az nem csodálatos. Oké. Okay. Oké. Okay. Ez folytatva, hogy önmagát a teremtést és az ember testének, a létének a dicsérete az milyen fontos. Ennek kapcsán mondta egyszer a Simba Rufa, Amrilé már Rufa, Havasé Hiach Médeb Simben Pázibám, Szádere Gátok Médeb Soben Lévi. De Soben Lévi előtt magyarázta a Simi a következőt. Amrilé, Májdik Szib, Borchi Nafsesz Hashem, Falkovel Simkocse. Miért mondta Dávid azt? Áldja lelkem Istent, és minden szervem az ő szent nevét. Azt mondja, Isten te miért? Itt azért áldottak, hogy milyen tökéletes testet és lelket teremtett az embernek. Nézzük csak meg, hogy hogyan. Amrilé. Azt mondta neki, bajúra éj, nézd csak meg, se lajke midász akadás, baruka midász baszajadam. Istennek a mértéke nem olyan, mint az ember, a húsvér ember mértéke. Miért? Midász baszajadam, carcurága, még ha iszre lenni, ha látod, baruka, samakra, vágod, néme állj. A húsvér ember az oda tud menni egy falhoz, egy táblához, és rá tud rajzolni egy szép alakot. De nem tud beletenni belső szerveket, és nem tud beletenni lelket. Nem tudja föléleszteni, nem tudja életre kelteni. Akkor most Baruch Einakain, szóval Isten nem így csinálja. Ő nem, hogy nem egy táblára rajzol, hanem egy meglévő rajzba rajzol bele. Ki az a meglévő rajz? Egy meglévő ember, egy asszony. És abba rajzolja bele a testet. És mit csinál még? És belerakja a belső szerveket, és még a lelket is. Nézd csak meg a különbséget. Az ember nagyon nagyra tartja magát, gyönyörű dolgokat tud teremteni, gyönyörű dolgokat tud alkotni, de nem tud egy embert alkotni, nem tud egy embert alkotni, akinek van belső szervei, élete és lelke. Vájnod Amra Hanna, ez az, amiről Hanna azt mondta Sámuel könyvében, én kadoskál sem, nincs olyan szent, mint az örökkéval, aki én biltech, hogy nincs senki rajtad kívül, de én szürkelek énünk, és nincs olyan szikla, mint Istenünk. Mit jelent az, hogy nincs olyan szikla? Az a szó, hogy szikla, szekérted a keresztelek a héber szavakat. Hogy írjuk azt a szót, hogy szikla? Szúr! Ez a szó hasonlít ahhoz a szóhoz, hogy... Ez a szó hasonlít ahhoz a szóhoz, hogy szájár. Szúr a szikla. Szájár is, szájár az rajzoló. Írni nem tudom, rajzolni, igen. Szóval rajzoló. És akkor ha így olvassuk, akkor nem azt mondta Hanna, nincs olyan szikla, mint az örökkévaló Istenünk, hanem azt mondta, nincs olyan rajzoló, mint az örökkévaló Istenünk. Isten ugyanúgy rajzol, mint mi, csak sokkal jobban, mert ő rajzol, és abban életet is tud lehelni abban a rajzban, amit rajzol, mi nem tudunk életet lehetni. Mit értett, mit jelent az, amikor azt mondta ugyanebben a szövegben Hanna, ugyanebben az imában, ki én biltek, ha nincs rajtad kívül, az a szó, ezt már felírtad?
Igen.
Akkor mi lehet a következő héber szó? Az a szó, hogy én bilteho, nincs rajtad kívül, bilteho. Akkor az a szó, hogy bilteho, rajtad kívül. Mondtam, nem tudok magyarul, rajtad kívül. De a bala, a békla, mert tudjátok, minden héber szó van egy gyök, ami két vagy három betűből áll. Ez azt jelenti, ami elhasználódik. Azt mondta Hanna, semmi nem használódik, minden jobban használódik el, mint te. Azt mondja, miért? Mert általában, amikor az ember alkot valamit, az alkotás túléli az embert. Istennél Isten túléli a saját alkotását. Oké? Okay. És azt mondja, ezért minden jobban használódik el, mint te. Amelé, hachika, minulach. Erre azt mondta Rab Simi ben Pázinak, azt mondja, ez az öt dolog, amit az előbb felsoroltál, hogy Dávid azt mondta, áldja a lelkem Istent. Mit mondtunk, ugye mi volt az öt áldás? Amikor megfogan az ember, amikor megszületik az ember, amikor elkezd szopni az ember, amikor látja, hogy az igazság győzedelmeskedik, és a gonoszok elhullanak, és amikor meghal az ember. Ugye ez volt az öt állomás. Azt mondja, ez igazából lehetne másképp is nézni. Ezt az öt áldást, amikor azt mondta, hogy a lelkem áldja Istent, ez igazából öt hasonlat, amiben a lélek hasonlít Istenhez. Mi ez az öt hasonlat? Mákados borchom male kalajlom, ugyanúgy, ahogy Isten megtölti a világot, áfne sama me lejössz kalagúf, ugyanígy a lélek megtölti a testet. Vissza fogunk erre térni. Mákados borchom röje ve énenira, ugyanúgy, ahogy Isten lát, de nem láttatik, ő lát, de őt nem lehet látni, ugyanígy a lélek lát, de őt nem lehet látni. Ugyanúgy, Mákos Boha Zaneszkajlom Kulaj, ahogy Isten eteti, vagy ellátja energiával az egész világot, ugyanígy a lélek ellátja energiával az egész testet. És ugyanúgy, ahogy Isten a szent és tiszta, ugyanúgy a lélek is szent és tiszta. És végül pedig, ugyanúgy, ahogy Isten Jaisebbe Hadrei Hadarim, hogy Isten egy eldugott szobában lakik, ugyanígy a lélek is egy eldugott szobában lakik. Minden, hogy eldugott szobában lakik, az, hogy amit tanultunk korábban, hogy az isteni eszencia nem felismerhető, az olyan, mintha elbújt volna egy félreeső szobában. Ugyanígy a lélek eszenciája nem megismerhető, az is valamilyen, mintha el lenne bújva. Ugye azt itt a lélek és a test kapcsolatát hasonlítja Isten és a világ kapcsolatához. Ugye ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy a lélek és Isten az ugyanaz, hanem azt jelenti, hogy az ember akarja megérteni Istent, akkor saját magából tud elindulni. A lelket és a lélek és a test kapcsolatát mégis jobban át tudja érezni, mint rögtön Isten és a teremtés kapcsolatát. És ezért a lélek és a test kapcsolatából lehet következtetni az Isten és a világ kapcsolatára. Javaj mis és meha misem dolal, és sábach nem is és meha misem dolal, és ezért ez az öt dolog, ami megvan a lélekben, ez megvan Istenben, és ezért a lélek áldja Istent. Oké. Okay. Amar Rav Muna Majdik Szív, Miki Chacham, Miai Dea Peser Davar, Miki Kadosh Baruch Hu, Dea László, és Soros, Ben Isnei Czadiki, Mekhez Keol, Ilei Sejáv. Van egy olyan mondat a Zsoltárokban, aztán mindjárt meg fogunk állni, ha valakinek vannak kérdései. Van egy olyan mondat a Kaheletben, nem a Zsoltárokban. Ki olyan bölcs, hogy tud, ismeri a kompromisszumot? Ki ilyen bölcs? Isten, aki képes volt kompromisszumot tenni, egy király és egy próféta között. Miről van szó? Ézsaiás, ha ismerjük egy kicsit a zsidó történelmet, Ézsaiás és Hiszkiáú kapcsolatáról van szó. Ugye, Salamon után Izrael királysága kettő részre vált. Ugye volt Izrael királysága és Jehuda királysága. 11 törzs, és Jehuda törzse a két királyság. Jeruzsálem az Jehuda törzsébe esett. De mi történt? Sanherib, Asszír király, az elpusztította Észak-Izraelt, a 11 törzset, száműzte őket, és már el akarta pusztítani Jehuda törzsét is, és elkezdte Jeruzsálem ostromát. És Hiszkiáhu volt a király, Ézsaiás volt abban az időben a próféta. És a kettő között volt egy dinamika, volt egy kapcsolat. És végül is Ézsaiás megígérte Hiszkiáhunak, hogy Sanherib nem fogja tudni elpusztítani Jeruzsálemet, sőt, mindenfajta harc nélkül fog elmenekülni. És ott leírja Ézsaiás könyve, hogy tényleg így történt, hogy egy reggel jött egy angyal, és elpusztított egy csomó katonát Sanherib katonái közül, és ők úgy megijedtek, hogy elmenekültek, anélkül, hogy bárki bármit csinált volna. Szóval a pszichikai hadviselés az már akkor működött. És itt a következő részben egy párbeszéd volt a két Hiszkiáhu király és Ézsaiás próféta között. Miért kellett közöttük kompromisszumot kötni? Azt mondja, azért, mert mind a ketten úgy érezték egy alkalommal, amikor kellett volna szót váltaniuk valamilyen témára. Eldönteni, hogy ki menjen kihez. Ki látogasson meg kit. Hiszkiáhu már a király azt mondta, jöjjön a próféta, jöjjön a lészélságok, a bajda, ahis káhmele, odázolgább jáhav. Azt látjuk, hogy a próféta kell, hogy megtisztelje a királyt. Jöjjön a próféta, ide, mondta a király. Azt látjuk, hogy például Eliáhu az Ahov királyhoz ment el, ezt látjuk akkor ezek szerint a profétának elni a királyhoz. Erre azt mondta a proféta, nem pont fordítva, lészek hiszke jogában, jöjjön a király a profétához, mert azt látjuk egy másik helyen, Jehoram királynál, hogy Elisához ment. Akkor mind a kettő azt látják, az én kóvedem, az én nekem járó kóved megtiszteltetés az nagyobb. Erre mit csinált Isten? Hogy oldotta fel a problémát? Mászakadosból, hogy hévi szümmel hiszke jogában. Hiszkiáhu megbetegedett, és erre azt mondta Isten, Ézsaiásnak, akkor menj, látogass meg a beteget. Akkor így feloldotta a problémát, hogy nem azért menjél oda, mert ő a király megérdemli a kóvedet, a megtiszteltetést, hanem mert szegény beteg, és a beteg látogatás az egy micva. Oké, el is ment hozzá Jesajáhu, Ézsaiás, és azt mondta, hogy a következőt írja Ézsaiás könyvében, azokban a napokban megbetegedett Hiszkiáhu, Jönne a hém, halakhez kell a muszfi, javaj elam is jelben Amoc, és eljött hozzá Ézsaiás, Amoc fia a profita, és azt mondta neki, kajja már a sem, azt mondta neki, így szól az örökkéval, a cábla vészha, tegyél, végrendelkezzél ki, mészátov, lojtichja, mert meg fogsz halni, és nem fogsz élni. Kedves volt, eljött hozzá, hogy meglátogassa a beteget, és hozott egy jó hírt. Azt mondta, Isten, meg fogsz halni. Jó, hát ezek a proféták nem voltak politikusok, nem a diplomácia volt a lényeg, hanem bemondták azt, amit Istentől kaptak. Májkir mejsz átavelői szikre. Mit jelent az, hogy meg fogsz halni, és nem fogsz élni? Miért kell duplán mondani? Ha meg fog halni, nem fog élni. Azt mondja, az lesz, hogy meg fogsz halni, mejsz átavelőm házavelői szikre, lajlom hábó. Meg fogsz halni ezen a világon, lői szikre, lajlom hábó, és nem fogsz élni a túlvilágon sem. Még kedvesebb. Amellé Májkulé hájér, azt mondta neki, Hiszkel, Ézsaiásnak, miért érdemlem ezt a borzasztó büntetést? Ezen a világon is meghalok, a túlvilágon is fogok élni. Figyeljetek, mit mondott neki Ézsaiás, azt mondta, Amellé, Mishumde Lajas, Szaktobe Pirjó Virja, Verivja. Azt mondja, azért, mert nem foglaltad el magad a szaporodjatok és sokasodjatok micvájával. Szóval olyan nagy micva, hogy az embernek legyenek gyerekei, és te nem házasodtál meg, nincsen gyerekeid, és ezért nem fogsz élni ezen a világon, és nem fogsz élni a túlvilágon sem. Ugye tudjuk, az első micva, szaporodjatok és sokasodjatok. Az ember házasodjon meg, és legyenek gyerekei. Mivel te ezt nem teljesítetted, ilyen nagy büntetésed lesz. Azt mondta neki, amellei mi sundeha zajni, be ruach a köjtés, nafka minél, be naim, be lojma álu. Azt mondta erre neki, Hiszkiáhu, én nem csak úgy nem házasodtam, én azért nem házasodtam, mert a lelki szemeimmel előre láttam, hogy a gyerekeim, akik meg fognak születni, azok gonoszok lesznek. És nem akartam gonosz gyerekeket. Amen lébe, hadék vizsdrach, mané lamelach, májdöme fkát bajlach lemé, vádó máda néha kadéményeket a csöbrichol elvét. Azt neki Ézsaiás, mi közöd van neked ehhez, amit Isten dolgaihoz? Te csináljad a te kötelességed, és Isten majd csinálja az övét. Neked az a kötelességed, hogy legyenek gyerekeid. Ha Isten úgy akarja, hogy ezek legyenek rossz gyerekek, azt mondja, az ő dolga, de te teljesítsed, ne próbálj Isten üzletébe, Isten dolgaiba beleszólni. Azt mondta, oké, amelé hasta havle bartach, efsa de garmes huszadi dach, di divi di dach, nafke naibi naide male. Azt mondta neki, jó, akkor tudod mit? Elveszem a lányodat, feleségül. Mert hát, ha az én érdemeim és a te érdemeideid azt fogják eredményezni, hogy a gyerekeink, a leszármazottaink, azok mégse legyenek rosszak. Azt mondja neki, amelék vár, nixzere a lechak zéra, azt mondja, bocs, de már ez az isteni ítélet, ez ki lett rád mondva, meg fogsz halni, nem tud elvenni a feleséget, a lányom. Erre azt mondta neki Ézsaiásnak, Hiszkiáhu, benamoc kalenevu aszhavecé, Amoc fia, fejezd be a profétálást, és takarodj innen. Kach mekubulani beisz aviába. Én úgy ismerem, hogy Dávid, az én apám, apja azt mondta. A filu cheref hadamu nachasadze varasen adok. Még akkor is, hogyha egy éles kardot tartanak az ember gyakához, a nyimnácum inne rachum, akkor se adja föl, akkor se mondja azt, hogy Isten könyörülete nem tud rajta segíteni. Azt mondja, lehet, hogy te azt mondod, hogy már az égből ki lett rám mondva, egy profécia, hogy én meg fogok halni, de Dávid azt mondta az embernek, ha már érzi a kardot a nyakán, akkor se hagyja abba a reményt. Innen mondjuk meg, hogy a remény hal meg utoljára. Dávid tanította ezt, és te hiába mondod azt, hogy égben már megvan írva, hogy én meg fogok halni, én nem adom föl. Miért mondta neki, hogy hagyd abba a proféciát és menj ki? Van egy szép magyarázat, azt mondja, hogy ha egy profécia már elterjed, és már mindenki tud róla, akkor Isten azt már kevésbé veszi vissza. De nem akarja szégyenbe hozni a profétát. Ha viszont csak szűk körben tudnak volna, akkor még meg lehet változtatni. És ezért mondta azt, menj ki! Nehogy sokan hallják, hogy mit mondasz, hogy meg fogok halni, és ne tudjak rajta változtatni. Itt már nem ír, Rabbi Yochanan, Rabbi Elezer, Amatra, Vája, Filuchem, Hálmukhatszal, és Alamán, Himnácsa, Zákmány, Itt van, Jachim. Ezt a tanítást, hogyha még az embernek a nyakán van az éles kés, akkor se lökje el magától az isteni könyvetet, ezt máshogy is mondták. Omer Rabbi Yochanan, ennek kapcsán azt mondta Rabbi Yochanan, a filu bálak lajm vissza, imelő adom, se nem akar, mész, áll imna átszmény, rákom, és nem áll bár ötkalom, az kalom, hogy valami hábe készelék nyira. Viszont az ember, ha az álmában látja annak a megerősítését, hogy holnap meg fog halni, akkor se ijedjen meg, imádkozzon Istenhez, az ember soha ne adja föl. Miád ve jászef cheszkió panovel a kirvisz pálel, mi történt? Rögtön Cheszkiáhu odafordult a falhoz, és elkezdett imádkozni, és Isten meg is hallgatta az imáját. A történet vége az, hogy végül is Hiszkiáhu meggyógyult, és elvette Ézsaiás lányát, és született két fia, valóban gonoszok lettek a gyerekei. Ravishka, az egyik fia, az gyerekként még meghalt, és a másik fia lett, a következő király, aki egy olyan gonosz király volt. Oké, a következő részben most át fogunk ugrani az idő szűkösségemet egy pár sort, arról szól, hogy honnan tudjuk, hogy egy fal mellett kell imádkozni, és ezt erről szól a Tóra, erről szól a következő rész. Most pedig onnan folytatjuk, hogy Tanura Bonon. Most már lapoztunk, a Jud lapnak a második oldalán tartunk, és ahol kezdenek a sorok szélesebbek lenni, a negyedik sor végén. Tanura Bonon. Sisod varim asszak Hiszkiáó a melech, azt tanították bölcseink, 6 dolgot csinált Hiszkiáó király, el slojsa hajdulaj, 3 dologért köszönetet mondtak a bölcsek neki, vár slojsod varim laj hajdulaj, és 3 dolgért meg nem adtak hálát. Szóval 6 dolgot csinált, jelentős dolgot, 3-at megköszöntek neki, nagyon jó, 3-at meg aztán nem volt annyira jó. Mi volt ez a 3? A 3, amiért köszönetet mondtak, Gana Sefer Fuis, először is eltemette a gyógyulások könyvét. A gyógyulások könyve, ez egy olyan könyv volt, vita van, hogy honnan származott ez a könyv, Mózestől származott, Salamontól származott, egy olyan orvosi könyv volt, amiben minden betegségre benne volt a gyógyír. De mit látott Hiszkiáó? Hogy az emberek ezt használták, és ezért nem gondoltak Istenre. Bármi bajom van, elmegyek az orvoshoz, fölír valamit, pak, nem kell Istenre gondolni, nem kell imádkozni. Szóval inkább eltemette ezt a könyvet. Ez az első. Hogy szétverte a részkígyót. Ugye mi a részkígyó története, amikor a zsidók elkövetnek egy bűnt, és jönnek a kígyók, és megcsípik őket, és erre végül is imádkoznak, és Isten azt mondja Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tedd fel magasra, és a zsidók fölemelik a tekintetüket, akkor eszükbe jut, hogy Istenre kell hogy az égre kell nézni, és Istenre kell gondolni, ha valami baj van. De mi lett a probléma? Egy idő után ezt a részkígyót, ami különben nem véletlen a patikáknak a jele, az innen jön, a részkígyó, ezek kezdték úgy tisztelni a zsidók, mint valami kabalát, valami bálványt. És ezért Hiszkiáó kalapácsolta, szétverte. És a harmadik dolog, a hajdulaj Gilel Atzmis Aviv el mitosel Chavonin, hogy amikor az apja meghalt, az apja egy gonosz ember volt, akkor Hiszkiáó úgy vitte a temetőbe, hogy egy ilyen kötelekből csinált, ilyen földön húzta a csontjait, ezzel mutassa, hogy ez egy gonosz ember volt, szóval nem adta meg neki azt a tiszteletet, ami általában egy halottnak kiáll. És ezekért köszönetet mondtak neki. Vásloj, és valami lojd, hajduloj. Mi volt az 3 dolga, miért nem mondtak köszönetet neki? Az első, szaszan mégihaj. Először is, amikor Sanherib, akire az előbb említettünk, körbevette Jeruzsálemet, akkor eltorlaszolta a Gihon pataknak a kiáratát. Ugye Jeruzsálemben magában a városban van egy patak, ami kifolyt a városból, és lefolyt a hegy aljába. Akkor körülvették a várost, az ostromot, akkor nem akarta, hogy Sanherib csapatainak legyen vize, és eltorlaszolta, de ez kellemetlen volt, mert akkor víz megtöltötte a várost. A másik dolog, amit nem köszöntek meg neki, az, hogy az Assur király, az Asszír királynak, Sanheribnek küldött ajándékokat, le akarta fizetni, hogy mégse pusztítsa el Jeruzsálemet, és az ajándékok része volt az aranyajtók, amiket leszerelt a szentélyből, és azt is elküldte ajándékba. Ezt se köszönték meg neki. És a harmadik dolog, amit nem köszönték meg neki, az Iber Nisszanben, hogy hajdulod, hogy egyszer az évet, azt szökő évnek kiáltotta ki Nisszánban. Hú, miről van szó? Ugye tudjuk azt, hogy a zsidó naptár, egy normál év, az rövidebb, mint egy gergely naptári év, csak 354 nap. Ezért pár évente csinálunk egy szökőévet, amikor egy plusz hónapot hozzáteszünk a naptárhoz. Ma, most már 1500 éve, ez egy rendszer, de bizonyos időközönként előre meg van határozva, hogy mikor lesz a szökőév. Régen ezt a Sanhedrin és a király döntötték el, hogy melyik évben legyen a szökőév. Mit jelentett a szökőév? Mi az a szökőév? Az utolsó hónap, Ádár hónap, ami a 11. hónap, abból dupla van. Van még egy Ádár. Ugye? Meddig lehet eldönteni, hogy legyen-e még egy Ádár? Amíg az Ádár tart, de ha már beléptünk az Ádár utáni hónapba, nem lesz mondani, jó, ez a most megint egy második Ádár. Hanem, ha már beléptünk, akkor az már Nisszánnak számít, az már a kivonulás hava, amikor Pészakot tartjuk, és nem lehet akkor már szökőévet elrendelni. Viszont egyszer Hiszkiáhu elrendelt egy szökőévet Nisszán havában, és ez volt az, amiért nem köszöntek meg neki. Oké, vannak-e kérdések? Még mielőtt befejeznénk a mai tanulást. Jó sok mindent mondtunk, úgyhogy csak próbáltam behozni magunkat. Oké, ha nincsenek kérdések, akkor most egy kicsit ugrunk. És az oldal alján, nem annyira az alján, de mondjuk 20 sorra az alja alatt folytatjuk. Ugye közben, csak miről volt szó, szóban közben, megint visszatérünk ahhoz, hogy miért kell, vagy mi a jelentősége annak, hogy egy fal mellett imádkozunk, és ezt erről van hosszasan szó. Most pedig akkor egy pár tanács következik az imádkozással kapcsolatban. Amarabi Jöjszöberchen ina, és Umrabi Lezerben Jánkev, álljámod be makrim, álljámod adod be makrim, be vaja be iszpálel, eleve makrim namuch be iszpálel. Az ember, amikor imádkozik, akkor ne álljon egy magaslaton, és ott imádkozzon, hanem inkább álljon mélyen, és ott imádkozzon. Ahogy írva van a Zsoltárokban, a 130-as Zsoltárban, és nem már, mi már makimkor a szicha sem, Isten, mélyről kiáltok hozzá. Tánya námi hachilla jámad, adem a gábé kiszele a gábé srafraf. Lőj makim gábé szpára, makim nauk, és szpára fisa, engve gábusz lifne a makim. Az ember ne álljon ugyanígy ne álljon egy székre, egy padra, egy sámlira, és úgy imádkozzon, hanem álljon inkább a földön, és úgy imádkozzon, mert az az alázatot fejezi ki. Ez mit jelent? Hogy amikor a zsinagógában is ugye általában egy szint van, kivéve a női karzat, de ez egy más közösség, de azért például nem illik csak mondjuk az előimádkozó kivétel, hogy valaki fölmenjen a bimára, az emelvényre, ahol a Tórát olvasok, és onnan imádkozom. Ez olyan, mintha ő megemelné magát a közösség fölé, hanem egy szinten kell az imát mondani. Amarabi Jöjszöberchen ina, és Amarabi Lezerben Jánkev, és Pálcok, és Hávnesz Rágos, nem ábrák lém legelyen sorra. Egy másik tanítás. Azt mondta Rabbi Jassi, amikor az ember imádkozik, akkor tegye össze a lábait. Zárja össze a lábait. Ugye így mondjuk az Amidát, hogy összezárt lábakkal mondjuk. Miért? Mert az van írva, hogy az angyalok is így imádkoznak Isten előtt, olyan, mintha egy lábuk lenne, meg lém, legelyen sorra. Ezekkel azt mondja, a lábuk egyenes láb. És mi az angyalokhoz akarjuk magunkat hasonlítani az ima közben. Amára bizony méhannan, mi sumdelmi lezeben nyáki, majdik szív lai szakló áldom, lai szakló köjdem, se tiszpálló áldimhem. Van egy másik tanítás. Az van írva a Mózes harmadik könyvében, ne egyétek a vért. Ez mit jelent? A vér fogyasztásának a tilalma. De furcsán van ez írva, úgy van írva, ne egyetek a véren. Lai szakló áldom. Szóval ezt akkor úgy is lehet érteni, ne egyetek a saját vére, ne egyetek a saját véreteken. Ne egyetek addig, amíg a saját véretekért, a saját életetekért nem imádkoztatok. Magyarul, tilos enni az imádkozás előtt. A reggeli imádkozás előtt természetesen, nem az esti. Az ember reggel föl kell, akkor ne reggelizzen a reggeli ima előtt. Amarabi Yitzchak, Amarabi Yechon, Amarabi Yitzchak, 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 Amarabi Yitzchak. Erre mondta azt Rabbi Yochanan, bárki, aki eszik és iszik, és csak utána imádkozik, arról mondja azt az írás, engem pedig a hátad mögé dobtál. Ugye, magadra gondoltál először, ettél ittál, és csak utána imádkoztál. Altichlege vach, elegejach, azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy hátra dobtál, hanem a nagy képviséged mögé dobtál. A két szó az majdnem ugyanaz. Amalkados Barhu, le áhesnéz gaj, zek, kiből alap máthoz semány, azt mondja erre, Isten, nézd csak meg, akkor már jól megtömte magát, utána kezdi magára venni az isteni igát. És ezért nem szabad enni az imádkozás előtt. Különben a Sulchan-Árumban az van írva, hogy tényleg nem szabad enni, nem szabad reggelizni a reggeli ma előtt. Csak egy hosszú elemzés van, hogy akkor most lehet inni vizet, azt lehet inni, kávét lehet inni, vagy lehet inni kávét, de csak cukor nélkül. Ugye manapság van ez a híres mondása, hogy a második Lubavitchi Rebbének, nem, az első Lubavitchi Rebbének a lánya, akit úgy hívtak, hogy Dvora Lea, ugye sok Dvora Leát ismerünk, minden Rebecen, olyan második Rebecen Budapesten az Dvora Lea, ő betegeskedett. És az orvos azt mondta, hogy nem tudom, hogy korán reggel kell reggeliznie. És ezért ő még korábban fölkelt, hogy elmondja az imáját, ennek alapján még mielőtt reggelizik. És amikor az apja ezt megtudta, akkor megdorgált, és azt mondja, hogy ez nem erre vonatkozik. Azt mondja, hogy nagy reggelit nem szabad csapni, de egy kicsit enni valamit, kóstolni, azt kell, azt mondta, azért az ember inkább egyen az imáért, mint hogy imádkozzon az evésért. Az embernek korog a gyomra és imádkozik, akkor egész végig az evésre fog gondolni. Inkább egyen valami keveset az ima előtt, hogy imádkozzon, és ne fordítva. Igen.
Ugye, valaki tanította nekem, hogy evés előtt, a reggel előtt először, mert vannak állatai, hogy az állatokat kell megetetni. Épp azért, hogy ne irigyeljék el az ember elől az ételt, és én abból értelmezve én is mindig imádott egy kicsit eszek, mert én úgy gondolom, hogy a test is, mint egy állat, hogy ne irigyeljék
el az állatot, a saját állatodat megeteted. Szép magyarázat, nem hallottam, de szép. De mi suhaj, mert átsalassa ez. Most visszatérünk a Mishnához, ezzel fogjuk ma befejezni. Ma még nem teljesen befejezni, de ezzel fogunk a végehez érni. Visszatérünk, hogy a Mishnában miről volt szó. A másik Mishnában, amit tegnap este tanultunk. Hogy meddig lehet mondani a smát. Két vélemény volt. Az egyik vélemény az volt, hogy a reggeli smát lehet mondani a nap felkeltéig. A másik vélemény azt mondja, hogy a harmadik óra végéig. Miért? Mert akkor kelnek fel a királyok, és akkor az még a felkelés idejének számít. Mi van akkor, ha valaki ezt lekéste? A koinimi kámve élechlai hipszid, aki ezt lekéste, az is mondja el a smát. Maximum olybá vétetik, mint ha a tórából egy fejezetet tanult volna. Mert a smá az egy fejezet a tórából, legalább tórát tanult. Amrav Chizda Amar Marufa, uvil vácsula jöjmát nyöjtszerajt. Azt mondta Rav Chizda, oké, ha valaki lekéste a smá mondásának az idejét, túllépett a három órán, akkor mondhatja a smát, de az áldásokat nem mondja. Ugye tanultuk, hogy a smá reggel is és este is vannak áldások. Az áldásokat nem mondjuk. Ha már lekéstük azt az időpontot, akkor nem mondjuk az áldásokat. Mészvei, a kölyre, mi kávélek, hogy szív szitka, azon sem kerültél rá, hogy valaki stávunk, tanálásán, a kreatív, de Chizda. Ti ufta, erre azt tanultuk, egy másik pont fordítva, hogy még ha lekéste az időpontot, akkor is mondja az áldásokat. Akkor most melyik az igaz? Azt mondja, jó, akkor ez tényleg egy nagy kérdés, és azt hiszem, hogy kell mondani a törvény azt, hogy ha lekéstük az időpontot, akkor mondjuk a smát, és mondjuk is az áldásokat mellette, hogyha még délelőtt van. Hiába lekéstük a harmadik órát. Különben minden naptárban, ilyen vallási zsidó naptárban, ezek az időpontok benne vannak. Benne vannak, hogy meddig, mikor lehet először föltenni a tfilint, mikor lehet kezdeni mondani a smát, meddig lehet mondani a smát. És amikor viták, van két például, két jellemző vélemény van, hogy meddig lehet mondani a smát, akkor az például az azon múlik, és hogy értsétek a dolog milyen finomságokon múlik, azt mondtuk, hogy a harmadik órának a végéig. Hogy néznek ki ezek az órák? Először is ezek nem 60 perces órák, hanem mindig a napfelkeltétől a napnyugtáig felosztjuk 12 egyenlő részre, és egy rész az egy óra. Most például megnéztem, 49 perc egy ilyen óra, mert kevesebb, mint 12 óra telik el reggeltől estig. Nyáron pedig van, hogy 70 perces egy ilyen óra, mert több mint 12 óra átosztunk föl 12 részre. Kérdés az, hogy a harmadik óra végéig az honnan számolom? Onnan, hogy például fölismerem a világos kék és a fehér közötti különbséget, vagy onnan, hogy fölkelt a nap, ami egy kicsit később van. Akkor ezen múlik, hogy több vélemény is van ma is, hogy meddig lehet a reggel is már mondani, de bárhogy is legyen, az benne van a naptárban, akkor ezt most már érteni fogjátok, hogy ez miért van benne. Azt tanít a végezetül, amarabb menni, gondol a könyre kiesmába, hogy nosz, hogy jöjjön, 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 azt tanította, nagyobb dolog a smát olvasni idejében, mint Tórát tanulni, mert az, ahogy ezt tanultuk, ha valaki lekéste a smáulásnak, akkor is mondja el, mert maximum csak tója, mint a Tórát tanult volna. Ezek szerint, ha idejében mondja, akkor az nagyobb dolog, mint a Tórát tanult volna. Szóval nagyon kell ügyelni a smá mondásának az idejére. Oké, köszönöm szépen, itt fogjuk ma befejezni, és holnap az oldal alján folytatjuk a misnával, ha csak nincsen még esetleg egy kérdés, még belefér. Igen? Igen, fogok holnapra nyomtatni új másolatokat. Köszönöm szépen mindenkinek!